Vallló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Borbély Vencel tanárral, kutatóval, Miklódi Márta beszélget.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm mai vendégünket a stúdióban, dr. Borbély Vencel, középiskolai fizikatanár és kutató. Kedves Vencel, köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkérésünket, és eljött, hogy bizonyságot tegyen a hitéről. Ehhez egy szentírás igét választott, amit most kérek, hogy olvasson fel.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Azért azt mondom nektek, ne aggodalmaskodjatok az életetek felől, hogy mit egyetek és mit igyatok, se a ti testetek felől, hogy mibe öltözködjetek. Ezt az igét én Máté evangéliumából választottam, a 6. fejezet 25. verse. És ezt azért választottam, mert sokszor eszembe jut ez az ige, főleg akkor, hogyha egy ilyen nehezebb időszak után vagyok. Nem könnyű ennek, hát idézőjelben mondott, tanács mentén élni ugye a mindennapjainkat, mert amikor úgy az emberre rá van bízva családja, családtagjai, akkor azért őértük felelősséget vállalunk, tehát tennünk kell a mindennapi dolgainkat. Én egyébként nem vagyok aggódó típus, de hogyha egy ilyen, látom előre, hogy egy ilyen nehezebb időszak kezdődik, akkor ugye egy picit nem érzem annyira biztonságban magam, és elkezdek azon filozofálni, hogy mit kell nekem azért tennem, hogy az a nehezebb időszak az minél hamarabb véget érjen, azon viszonylag jól túl legyünk. És akkor ebben picit egy olyan is megjelenik, hogy mintha nem bíznék abban, hogy minden megoldódik, mintha egy picit úgy a hitemet elveszteném. Nem erről van szó, csak így az ember így a mindennapi életben ezt egy picit így belelovalja magát, és egy picit úgy elkezd aggódni. És ezt utólag látom be, hogy nem kellett volna aggódni, vagy nem kellett volna ebbe az irányba elmenni. És akkor eszembe jut az, hogy 2000-ben, amikor én Székelyföldről átjöttem Magyarországra egy sikeres egyetem után, és egy sikertelen doktori felvételi után, ahol az volt az indok, hogy nem megfelelő a nyelvvizsgám, akkor eldöntöttem, hogy itt próbálom ezt a felkészülést megtenni a következő felvételig. És egy családi házaspár, jó barátok, akikkel korábban szereztünk kapcsolatot így ilyen erdélyi diák találkozókon, ővelük vettem fel a kapcsolatot, és a Kovácsné Tóth Zsuzsa néni a Ferences gimnáziumban dolgozott, és ő beszélt András atyával, aki azt mondta, hogy abban tud segíteni, hogy van 4 fizikaóra, ha azt elvállalom, akkor az jó, akkor tud adni nekem szállást és napi egy ebédet. És én ezt akkor úgy elvállaltam, hogy azt se tudtam, hogy hova jövök, nem ismertem sem András atyát, sem a Ferences gimnáziumot. Kolozsváron a ferencesekhez jártam minisztrálni egyetemi éveim alatt, tehát volt egy kis kötődés a ferencesekhez. És akkor egyszerűen teleraktam otthon a hátizsákot a mindennapi dolgaimmal, és felültem a testvérközségünk csoportjának buszára, akik ott voltak nálunk, és eljöttem Homokmégyre, Homokmégyről meg felutaztam Budapestre, és Budapesten letettem a térképet a földre, megkerestem, merre van Szentendre, és kiutaztam Szentendrére. Tehát egyszerűen így elindultam, mint a mesében a szegény legény, szerencsét próbálni. És itt egy olyan közeg fogadott, akik állandóan segítettek. Tehát említettem Kovács Tibort és a feleségét. A iskolában is volt olyan kollégám, aki tudott valamilyen olyan munkát adni, vagy kerti munkát, vagy egy alapítványnál segítkeztem, amivel elindultam. Az iskolától, ilyen egyéb forrásokból 13.000 forintom volt havonta. De nekem akkor ott azt kell, hogy mondjam, a legbiztonságosabb életem. És visszagondolok erre az időszakra, hogy ott nem aggódtam semmiért, egyszerűen rábíztam magamat a Jóistenre, meg megtettem én is azt, amit kell, és így akkor eljutottam egy olyan cél felé, amit szerettem volna elérni. De mindenképpen azt azért kiemelném, hogy azért én is meg kellett tegyem a magamét. És hát ugye a mindennapi életben most azért sokszor eszembe jut ez, hogy hát ha megteszem a magamét, és rábízom a dolgaimat a Jóistenre, akkor csak túl leszünk a nehézségen.
Hát valóban így van, mert nagyon sokszor adódik az ember életében olyan helyzet, amikor szinte kilátástalannak látja, nincs megoldása rá, legalábbis emberi megoldást nem lát, és akkor az Úristenre bízza a dolgait, akkor csodálatos dolgok születnek, és egészen fantasztikus megoldások. Tapasztalt ilyet is, mert maga az, hogy átjött, az már ugye a hit csodája, hogy az Úristen gondoskodott mindenről végül is.
Azt kell, hogy mondjam, hogy az életemben számtalan olyan kegyelemben részesültem a Jóisten részéről, amely úgy erőt adott. Hát bármikor ilyen, tehát fiatalkorban mi a nehézsége egy fiatalnak? Hát az, hogy elhagyja a szerelme, vagy nem jön össze valamelyik vizsgája, és akkor én nem elkeseredtem és elmentem egy kocsmába leígyam magam, hanem elmentem a templom elé, vagy elmentem a templomba, ha nyitva volt, és imádkoztam. Ez ilyen fellengzősen hangozhat, de ez azért kellett egy olyan késztetés, hogy abba az irányba megyek, és nem a kocsma irányába. És rengeteg ilyen kegyelem van az életben, amikor tényleg ilyen nagyobb barátságok akár véget értek, vagy valami nem úgy jött össze a munkahelyen, ahogy kellett volna, és akkor az isteni kegyelem az, hogy tudok hová fordulni, tehát hogy a jó Istenhez tudok fordulni, és meghallgatásra találnak a kéréseim, ha nem is azonnal, de egy idő után, ez azért nagyon jó dolog, és a későbbiekben erőt ad.
Már fiatal korában erős hite volt, ez úgy gondolom, hogy már otthon a gyermeki létben is a szülei is gondoskodtak arról, hogy a hitet megismerje.
Én ugye 77-ben születtem, Székelyvarság melletti Székelyudvarhelyen, és Székelyvarságon laktunk, ahol ott a román kommunista rendszer azért éreztette a hatását, még akkor is, hogyha ez a Székelyvarság, ez egy Isten háta mögötti kis falu, hát nagy falu, de kevés lélekszámú falu. És oda jártunk a templomba, annak ellenére, hogy azt nem nagyon vették jó néven ugye a párt részéről, ki voltunk oktatva, négyen vagyunk fiú testvére, ki voltunk oktatva, hogyha megállít a pártitkár, akkor mit kell mondani, az volt a szöveg, hogy mi otthonról elszöktünk, és úgy jöttünk misére, tehát a szüleink nem tudják, hogy ott vagyunk. Valahogy ez is, hogy ők azért irányítottak minket a templom fele, meg irányítottak a hittanórák fele, nyilván kelettek jó papok is, Balázs Imre, Tankó Géza papbácsik voltak azok, akik úgy elindítottak, és itt Tankó Géza papbácsinak a nevét azért is megemlíteném, mert ő az, aki nekem olyan példát mutatott, egyenes gerincű példát mutatott, hogy tényleg abba az irányba azokat az elveket valva lehet tényleg tovább menni az életben, és tenni a mindennapjainkat. És valahogy ezek az emberek, meg a szüleim, meg ez a hozzáállás, azért úgy 8. korunkig egy jó alapot letettek. Nyilván az ember utána egy kicsit kiszabadul otthonról, elmentem gimnáziumba, ott is eljártunk misére, meg most az udvarhelyi ferences rend épületében voltam én bennlakásban, akkor nem volt még a ferences rendé ez az épület, utána kapták vissza. Tehát maga a helyi szelleme is olyan, mellettünk voltak a barátok templomának a nővérei, és oda jártunk misére. Tényleg megvolt egy jó alap, de mégis ugye az ember úgy 18 éves korára úgy nagyon szabadnak érzi magát, és egy picit úgy elmaradoznak dolgok. És akkor mindig jön egy ilyen kis kegyelem, és ugye ez az egyetemen tért vissza, hogy másodéven az egyik évfolyam társam rávett, hogy menjünk el a ferencesekhez minisztrálni. És akkor a végén már minden napos misére járók voltunk a ferenceseknél. Tehát, hogy valahogy azért csak visszaterelődtünk a helyes útra. Ezekkel az alapokkal élek mind a mai napig.
És hogyan alakult tovább az élete? Gondolom az Úristen továbbra is segítette.
Hát, így van. Hát az valahogy az ember csak úgy tud előre haladni szerintem, hogyha maga mögött tudja a jó Istent, vagy maga mellett, vagy magában, inkább ez lenne a helyes kifejezés. Hát 2000-ben én itt a ferencesekhez kerültem, 17 évet tanítottam Szentendrén a ferences gimnáziumban. Ott már eleve a légkör olyan, hogy azért kellett is hozzá, hogy az ember a gyerekeknek is példát mutasson. De hát ez valahogy belülről jön, tehát nem kellett ezt erőltetni. Utána, hát 2009-ben elvettem feleségül jelenlegi feleségemet, született egy kisgyerekünk 8 év várakozás után, most 3 éves, most várjuk a kisfiunkat, aki októberre fog születni, és ezek is tényleg olyan impulzusok, hogy nagyon sokat imádkoztunk, hogy lehessen gyerekünk, elkezdtünk orvosokhoz járni, elkezdtük felgöngyölíteni, hogy miért nem lehet normálisan, lelki gyakorlatokra jártunk, de mégis kivártuk azt a pillanatot, amikor természetes módon megszülettek ezek a gyerekek, és ez aztán igazi nagy öröm. És akkor most 2017-től a Váci Piarista gimnáziumban tanítok fizikát, és közben 2000 óta én először a Műszaki Egyetemen, ugye a doktori iskolában vettem részt, mindezt úgy, hogy a Ferences gimnáziumban tanítottam, majd egyik projektünkkel az egyik cég az kiszerveződött, és akkor én ővelük kezdtem foglalkozni. És 15 éven keresztül én holográfiával foglalkoztam, most meg az elektronmikroszkópiának egy ilyen kiegészítő berendezéseit gyártó cégnél ilyen kutató munkát végzek. Most elsősorban optikai feladatot oldok meg, de mikor milyen feladatot meg kell oldani, olyat oldok meg.
A középiskolában tanít fizikát, és emellett foglalkozik holográfiával, ami egy nagyon érdekes téma, mert nem nagyon tudjuk, hogy ez hogyan működik, mi ez virtuális valóság, optikai csalás, mi ez a hologram?
A hologramot mi holográfisok leginkább úgy jellemeznénk, mint egy emlékező ablak. Tehát az a fotoréteggel bevont üveglap, amit hologramnak hívunk, az emlékszik arra, hogy valamikor ott volt az a tárgy, amiről készült a hologram. Ennek a fizikai háttere az, hogy kétféle fény találkozik, találkozik az a fény, ami megy a tárgy fele, és találkozik az a fény, ami jön már a tárgyról, és ez az üvegen egy ilyen speciális réteget, egy ilyen új lenyomathoz hasonló rácsot hoz létre, és ha mi ezen a rácson átnézünk, akkor azt látjuk, ha ugyanabból az irányból megvilágítjuk, ahonnan készítettük, azt látjuk, hogy ott van a tárgy. De ott valójában a tárgynak egy virtuális képe van. Tehát egy ilyen virtuális háromdimenziós
kép. Mondhatjuk, hogy lenyomat?
Így van, mondhatjuk, hogy lenyomat.
Ez azért nagyon érdekes, mert azt olvastam, hogy a hologramnak minden része tartalmazza a céltárgy teljes képét. És ez azért elképesztő, mert ugye a mai kvantumfizika már arról beszél, hogy a szubatomi részecskék, azok bárhol, bármilyen távolsággal kapcsolatban vannak egymással, tehát van a világegyetemnek egy ilyen mélyebb rétege, amit most kezdünk talán felfedezni.
Így van, a hologram esetén, erről tudok leginkább beszélni, kvantumfizika az egy picit távolabb áll tőlem, hologram esetén minden egyes tárgypont tekinthető egy-egy fényforrásnak. És az a fényforrásról, arról egy kicsi pontnyi fényforrásról mindenhová eljut fény. Egy másik fényforrásról megint mindenhová eljut fény, így egy darab pontról mindenhol van a hologramon információ. Tehát, hogy ebből a szögből jött, egy másik szögből jött, és így tovább. És ezért lesz ilyen háromdimenziós kép, mert magára a hologramra, hogyha rátekintünk, és nincs megvilágítva abból az irányból, ahonnan készült, szaknyelven ezt ugye azt mondjuk, hogy a referencia nyaláb irányából, mert van a tárgy nyaláb, meg van a másik, a referencia nyaláb. A referencia nyaláb irányából megvilágítjuk, akkor látjuk a tárgyat. És gyakorlatilag ennek a két hullámnak a találkozása segíti elő azt, hogy mindenhol legyen információ, egy pontból mindenhol. És akkor ez a nagysága ennek, hát ezt 1947-ben Gábor Dénes úgy fedezi fel, hogy még 12-13 év múlva lesz csak lézer, ami a holográfiának nagy lökést adott, és utána fejlődött ki sok minden része a holográfiának, tehát a biztonságtechnikai része, amit ugye mindenki használ, mindenkinek van hologramja, a pénzeken, a BKV jegyen, mindenem van hologram, ilyen biztonsági elem lett. De egy másik irány, ugye lehetne elmenni a látvány holográfia irányába, ez sajnos nem annyira domborodott ki, tehát lehetne azt, hogy valami nagyon értékes tárgyról készítünk egy hologramot, és azt a múzeumban kiállítjuk, az értékes tárgyat meg elzárjuk, hogy ne érje a fény, ne legyen baja. Ez az irány nem annyira fejlődött ki, mint ahogyan a méréstechnika irány is egy nagyon sok irányba elmentek, nagyon sok fejlesztés van. Én is nagyon sokáig dolgoztam egy ilyen méréstechnikai irányon, de valahogy olyan átütő, erejű, ha mindennapos használati tárgy nem lett belőle, mint például a biztonsági hologram.
Említette, hogy tényleg ma már sok helyen ezt használjuk, hát pénz az mindenkinek van a kezében, és egyéb tárgyak is, amik tartalmazzák ezt a hologramot. Mit lát, hogy jövőben ez hová fejlődhet még?
Ma már ugye mindenféle háromdimenziós megjelenítést próbálunk elkészíteni, nem mindegyik hologram. Tehát, hogy a hologramnak nagyon fontos az, hogy ez az emlékező ablakon nézzünk át. Valójában ilyen holografikus elven működő háromdimenziós rendszer az fejlesztés alatt áll, még azért annyira olyan állapotban nincs, hogy ez forgalomba kerüljön. Más háromdimenziós megjelenítéseket, amiket tévesen hologramoknak szoktunk nevezni, azok vannak, és hát ugye egyre inkább az az igényünk nekünk is, hogy hát ha nem is valóságban, de virtuálisan fogjunk meg valamit, és ugye ezt segítik ezek a virtuális valóság eszközök, vagy ha más nem, akkor már a gyerekeknek is szoktunk néha mutatni olyat, hogy ilyen virtual reality, tehát ez a virtuális valóság jellegű mobiltelefonon megjeleníthető kvázi 3D-s kép, tehát hogy jobban el tudja képzelni, el tudja forgatni. Hát a legegyszerűbb, amikor a Lego játék életre kell, azáltal, hogy mobiltelefonkameránkat. Ez az irány fog fejlődni, az a kérdés, hogy a holográfia irányból is tud-e fejlődni. Igazából annak a tudomásom szerint az volt a hátránya, hogy óriási számítási igénye van ennek, hogy holografikus elven tudjunk háromdimenziós tévét csinálni. Hát egy szemüveggel most már megoldjuk, de ott nem kell semmilyen szemüveg. Tehát csak arra nézünk, és működik. Ez is hamarosan el fog jönni szerintem.
Akkor most a virtuális valóságból és a jövőből visszajövünk a jelenbe és a valóságos életbe. Milyen tervei vannak még?
Nagyon hosszú időre előre nem szoktam tervezni. Szeretek tanítani, szeretem csinálni, hogyan tudom. Vannak nehézségek, sok nehézséggel találkozom, ugye a gyerekeknek a nehézségei, meg a mi nehézségeink az oktatás kapcsán. Próbálok abban fejlődni. A másik oldalon meg a kutatási tevékenységben is egyre jobban szeretnének bevonni engem a cég részéről, most egy ilyen félállásban vagyok ott. Próbálok a kettő között ügyesen lavírozni, hogy minden legyen, tehát oktatás is, kiskutatás is. Az oktatáshoz, az oktatás szürke napjaihoz azért kellett nekem az, hogy én 2000 óta azért mindig egy ilyen félállásban, vagy legalább egy félállásszerűségben egy más irányú tevékenységet is végzek. Mert ez segített abban, ez a kutatói hozzáállás, meg ez a kutatói látásmód, hogy a fizika oktatásban olyan eszközöket vigyek be, vagy találjak ki, vagy újítsak föl, vagy idézőben modernizáljak, amivel talán a gyerekek könnyebben, kevesebb erőbefektetéssel megértik a fizikát. Nem biztos, hogy mélyebb lesz a információ megmaradása, de hogy eljut hozzá, látja, megfoghatja, kezébe veheti, megforgathatja, kipróbálhatja, az azért nagyon fontos. És ezt az irányt azért szeretném erősíteni, attól függetlenül most kutatok, vagy okok, tehát hogy a tanításnak a hátterét kutatni úgy, hogy a fizika tanítását, mert ahhoz értek, vagy mondanám úgy, hogy azt tanítom, és akkor ahhoz saját magam részére, meg más kollégák részére segítséget nyújtani.
Térjünk vissza az oktatáshoz. A Váci Piarista gimnáziumban tanít. A piarista rend, az egy kegyes tanítói rend, már a 16. század óta létezik, és aki szerzetes, a fogadalmak mellé egy olyan fogadalmat is tesz, hogy a gyermekek különleges neveléséről gondoskodik. Miben látja ön ezt a különleges gondoskodást?
Azt látom, hogy a piarista papok, tehát a kollégáink, tehát nincsenek elfoglalva annyira, mint egy ilyen egyház községi plébános, vagy akkor a hívek dolgaival. Ezért ők, mivel közösségben vannak, ezért meg tudnak osztani bizonyos feladatokat, és tudnak időt szentelni a gyerekekre. Tehát ők valójában egy olyan idézőjelbe családapák, akik tudják a gyerekeket gardírozni. Azokat a gyerekeket, akik szívesen mennek hozzájuk. És ez egy ilyen, sokszor nekünk is civil tanároknak jó, hogy ők bizonyos feladatokat így átvesznek, vagy elviszik kirándulni a gyerekeket, szerveznek hétvégi kirándulást, amikor egy civil tanár azért a családjával van. És akkor jó néhány ilyen kollégám van, Vácot is, aki szépen előre tervezi az évet, és akkor lehet oda becsatlakozni, akár nekünk is, tehát tanároknak. És azt tudom mondani, hogy tehát nekik van idejük. Ezt egyébként a Ferences gimnáziumban Milán atyáik is csinálták és erősítették, hogy minél többet a gyerekekkel lenni, minél több programot szervezni. Az elején nem is értettem, hogy minek kell annyi felé menni. De az, hogy egyrészt levesznek terheket a családokról, és a gyerekekkel is akkor van valaki, és hát olyan irányokat, meg olyan utakat mutatnak meg a gyerekeknek, ez mind valós értelemben, mind virtuális értelemben, amiket nem biztos, hogy a családban megkap.
A tinédzserkor, ez a gimnazista kor, ez amúgy is egy ilyen lázadó időszak a serdülőknek, úgyhogy én szerintem nagyon fontos, hogy megfogják őket, tehát a jó úton tartsák, és ne kalandozzanak el mindenfelé. Nagyon könnyű, manapság nagyon könnyű rossz társaságba keveredni. Nagyon sok a kísértés. Ha tényleg egy atya, aki lelkileg gondoskodik, és odafigyel a gyerekekre, akkor megmarad a jó úton, és hasznos tagja lehet a társadalomnak.
Így van, de ez mindenképpen kettőn áll, tehát ahogy szokás mondani, kettőn áll a vásár, mert én azt szoktam mondani egy kicsit ilyen kaján módon, hogy ha én Juliska nénit, én át akarom a másik útra, de ő nem akar átmenni, akkor én hiába viszem át. És ez tényleg az kell, hogy a gyerekek is akarják, és azt látom, hogy itt a ferenceseknél is egy nagyon jó közösség volt, de ezt a piaristáknál, ezt a közösség szellemet, ezt még erősebbnek látom. A gyerekek is valahogy szeretnének jobban kötődni. Nagyon sok gyerek részt vesz ezeken a programokon, tehát jobb a hozzáállásuk egy picit, mint amit látom a Ferences gimnáziumban. Tehát ott tényleg cserkészet, kalazancius mozgalom, ilyen mozgalom, ilyen társaság, olyan társaság, és akkor ezeken szívesen részt vesznek. És amin nagyon meglepődtem, hogy a világpiarista szervezet ifjúsági találkozókról hoznak olyan bulizási formákat, ami számomra is érdekes volt, és tényleg így közösség összekovácsoló az egész. Egy ilyen buli például úgy ér véget, hogy szentségimádás van. Tehát akkor a meglepetés volt. És amikor fölkértek, hogy akkor egy kicsit segítsek a szentségimádáson ilyen tézi énekeket gitározni, akkor az egy ilyen jó érzés volt, meg megtiszteltetés. És akkor ha nem is veszünk annyira a felnőttként részt a buliban, de néha azért mi is oda beállunk, meg látom a piarista atyákat is, hogy egy-két ilyen egyszerűbb táncban szépen ott beállnak a sorba, és valaki mutatja, hogy hogy kell, ők is csinálják. De az, hogy az egésznek van egy ilyen szép lekerekítése, hogy egy szentségimádás, és azon részt venni, és azon maradnak a diákok, ha nem is mind, de elég sokan maradnak, az azért egy olyan közösségi összekovácsoló erő, amit leírni nem lehet.
Ez így igaz, említette, hogy kettőn áll a vásár, de én azt hiszem, hogy a tanároknak nagyon nagy szerepe van, mikor odaszánják magukat teljes szívvel, teljes lélekkel, azt a diák megérzi. Kedves Vencel, köszönöm szépen a beszélgetést, és azt kívánom, hogy az Úristen további áldása kísérje az életét, a munkáját, és segítse a további tervei megvalósításában.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Borbély Vencel tanárral, kutatóval Miklódi Márta beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Segítsen ön is megmenteni a teremtett világot. Kapcsolódjon be kezdeményezésünkbe, és tegyük meg együtt az első lépéseket.
Beszéljünk róla a barátainkkal. Ha megtettünk már néhány kis lépést a teremtett világ érdekében, például viszünk magunkkal szatyrot a bevásárláshoz, listát írunk, vagy hazai termékeket veszünk, meséljünk róla a barátainknak. Fontos, hogy ne a kioktatásról, vagy dicsekvésről szóljon a beszélgetés, és nem is az a cél, hogy rögtön rávegyünk mindenkit arra, hogy csatlakozzon hozzánk. Ez mindenkinek a saját döntése, a saját élete és meglátásai, nem szabad másra erőltetni őket. Azt viszont megtehetjük, hogy elmeséljük, miért döntöttünk így, milyen elvárásaink, céljaink vannak. Sok esetben tapasztalhattuk már a hitünkkel kapcsolatban is, hogy mennyivel erősebb és értékesebb tud lenni egy-egy személyes példa és tapasztalat. Ebben a feladatban arra hívjuk a hallgatói családot, hogy mutassunk együtt példát, éljük továbbra is közösen a teremtett világ védelmében tett elhatározásainkat, és erről ne féljünk beszélni a körülöttünk lévőknek. Ha pedig érdeklődést, nyitottságot tapasztalunk barátaink vagy családunk részéről, akkor segítsük őket elindulni ezen az úton.
A felhívásról bővebb információkat a Mária Rádió weboldalán, a Facebook oldalunkon, és az alélekhangja.hu oldalon találhat.
Mária Rádió.
16 óra 25 perc. Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.